Ezer arcú Kína.
Tehát akkor először következzen egy interjú vegyes házasságról, a különböző kultúrák összecsiszolódásáról. A hölgy, akivel a következő percekben beszélgetek, 5 évet élt Kínában. Pap Szilvia drámapedagógus, zenetanár és előadó, és most is egy zenés angoltanuló projekten dolgozik. De erről beszéljen ő maga.
Köszöntöm a hallgatókat. Nevem Pap Szilvia, vagy ahogy röviden hívtak Kínában egy egyszerű formában, Via, vagy Teacher Via. Angol szakon végeztem a szegedi bölcsészkaron, és ezután még jártam énekzene, illetve pszichológia szakokra ugyanazon az egyetemen. Elsősorban tanítással foglalkozom, illetve előadó vagyok, tehát angol zenét tanítok, és nagyon sok kórusnak és énekegyüttesnek voltam a tagja gyerekkorom óta, és jelenleg egy zenét az angol tanítással ötvöző projekten dolgozom, amiről majd később ejtek pár szót.
Miért jött Kínába, és hogyan lett drámapedagógus?
Kínába 2015. augusztusában költöztem egy drámapedagógusi pozíció kapcsán, amit kalandvágyból és érdekességből, felfedezésből vállaltam el. Tehát gyakorlatilag céllal érkeztem Kínába, és 5 évig, az elmúlt 5 évben ott éltem.
Bejárt az országot. Melyik város tetszik a legjobban?
Amit ott láttam, és kulturálisan így felfedeztem, az nagyon-nagyon sokat adott a személyiségemhez. A kedvenc városom egyébként Kínában Dali, és a mondhatjuk szomszédos Lijiang, ami annyira szép természeti látványosság, és annyira inspiráló, hogy többször volt már módom oda elmenni, és mindig azt éreztem, hogy annyira feltöltődöm, hogy most tudok alkotni, és írni, és valami több lenni.
Ugye ön házas, és kínai a férje, hogyan ismerkedtek meg?
Férjemmel 2016 őszén ismerkedtünk meg egy teljesen véletlen folytán, akkor én még nem beszéltem kínaiul egyáltalán szinte, ő viszont nagyon jól beszél angolul. Ami nagyon elkapott engem az ő lényében, személyiségében, az a nyitottsága, illetve a felelősségérzet és a család iránt táplált elkötelezettsége. Ezeket abszolút kiemelném, hogy egy nagyon, nagyon szimpatikus emberré teszi őt, és hát természetesen jóképű, úgyhogy minden adott volt ahhoz, hogy néhány hónap után már össze is házasodtunk.
Általában a vegyes házasságokban a kulturális és egyéb különbségek súrlódásokhoz szoktak vezetni, különösen egy európai és egy keleti ember esetében ott nagyok a különbségek. Önöknél voltak-e ilyen súrlódások, és ha igen, mi jelentette a legnagyobb problémát?
Az az érdekes, hogy én úgy érzem, hogy a nehézségét egy ilyen házasságnak, egy ilyen vegyes házasságnak az adja leginkább, hogyha gyerek van. Nagyon sokszor hallottam ezt más ilyen hasonló helyzetben élő nőktől is, hogy a gyereknevelés kapcsán vannak konfliktusok, azért, mert például én is úgy képzelem el, hogy a saját gyerekemet én nevelem. Ugye nekünk van egy közös kisfiunk, és hát Kínában ez máshogy működik, ott elsősorban a nagyszülők veszik le a gyereknevelés gondjait a tényleges szülők válláról, és ez az, amiben én nem szerettem volna, hogyha beleszól bárki. Úgyhogy ez volt egy olyan nehézség, amit amikor megszületett a kisfiunk, akkor át kellett valahogyan vészelni, de mivel már eléggé nő, és már óvodába megy, ezért ezek a dolgok és ezek a konfliktus pontok egyre inkább kezdenek eltűnni, mert már nincs létjogosultsága. A közösségbe bekerülés után ez már sokkal kevésbé lesz fontos.
Az imént mondta, hogy ősszel már óvodába megy a kicsi, és már beszél magyarul és kínaiul is. Most hány éves is?
Kisfiunk most a nyáron tölti be a 3. évét. És megy majd szeptembertől óvodába. Magyar óvodába szántuk egyébként, mert amiatt, hogy Kínában éltünk eddig az évig, ezért az a legerősebb nyelv nála. Tehát azt beszéli a legmagabiztosabban, és legspontánabbul, ez abszolút látszik. Viszont mióta itthon vagyunk már január óta, a magyar is annyira körbeveszi, meg a magyar nagyszülőkkel való találkozások olyan hatással vannak rá, nagyon szeret a szüleimnél lenni, hogy igazából az is abszolút beindult nála. És mivel nekem nagyon fontos a nyelvtanítás, a nyelvtanulás, én magam is nagyon szeretek nyelveket tanulni, csak úgy hobbiból is, Ezért aztán én az angolt is nagyon intenzíven behoztam az életébe, illetve hát sokat hall minket beszélni otthon is az apjával, mi angolul beszélgetünk, tehát ez nála abszolút, ez a három nyelv, ez napi szinten megvan. És hát ezen kívül még gondoltunk arra, hogy majd az általános iskolától behozunk neki egy negyedik nyelvet, tehát vagy egy olyan iskolába adjuk, ahol két tanítási nyelv van, vagy pedig azt majd még kitaláljuk, de valószínűleg egy ilyen 3-4 nyelvet azt így próbálunk neki útravalónak adni.
Akkor egy kérdés erejéig talán ne annyira személyes dolgokról beszéljünk, ugye a kínai övezet és útkezdeményezés, valamint Magyarország keleti nyitás politikája nyomán az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a két ország közötti tárgyalások, illetve az együttműködések is egyre szorosabbak. Szokott utazni a két ország között. Ezzel kapcsolatban van-e személyes tapasztalata, mi változott az elmúlt években, hogy látja?
A gazdasági kapcsolatok tekintetében nem én vagyok igazából nálunk az illetékes, a férjem külkereskedelemmel foglalkozik, ő jobban átlátja azt, hogy mennyivel könnyebb most a helyzet, mennyivel gördülékenyebb az utazás, a vízumügyintézés, ezt én ennyire nem érzékelem. Azonban, amit láttam, és tényleg nagyon jónak éreztem is, szívmelengetőnek, az az, hogy például a Pekingben létezik a Magyar Kulturális Intézet, és oda most is nagyon sokan járnak gyerekek, illetve felnőttek magyar kórusba, és nagy szívvel, lelkesedéssel éneklik a magyar népdalokat. Ez is egy olyan aspektusa a két ország kapcsolatának, azt hiszem, ami tényleg páratlan és nagyon-nagyon különleges.
A koronavírus járvány mostanában aktuális téma, az egész világon, nálunk is nem telik el úgy nap, hogy ne adnánk valami hírt. És itt ebben az Ezer Arcú Kína című műsorban is egymás után hangzanak el olyan anyagok, amelyben például arról van szó, hogy a járvány kitörése után Kína és Magyarország segítettek egymásnak. Ezekről ön mint hallott?
Amikor kitört a koronavírus járvány, akkor nagyon sok tapasztalat érkezett már a kínai részről, hiszen ott látszott, hogy sokkal előrébb járnak a kezelések terén, illetve gyógyszereket már kipróbáltak, sok mindent. Úgyhogy ezek nyilván átjöttek a médián keresztül, a sajtón keresztül, úgyhogy ezek mind segítettek már a magyar helyzetet kezelni. Illetve nyilván azt is szerintem nagyon sokan látták, olvasták, hogy Kína küldött nagyon sok egészségügyi maszkot, védőfelszerelést, lélegeztetőgépet Magyarországra, úgyhogy ezzel is segíteve a gyógyulás esélyeit a fertőzöttek között.
Úgy tudom, Kínában nagy jelentőséget tulajdonítanak az angol nyelv tanulásnak, illetve oktatásnak, és a gyerekek már az általános iskola első osztályától kezdve tanulnak angolul. Tudomásom szerint ön is most egy nyelvoktató projekten dolgozik. Meséljen erről, pontosan mi is az a Sing English projekt?
Valóban jelenleg egy zenés angoloktató programon dolgozom, amelyet elneveztem Sing Englishnek, és ez gyakorlatilag már a YouTube-on, Facebookon, Instagramon, tehát több ilyen social médián is látható, megtalálható. Lényege, hogy kisgyerekeknek óvodás, illetve kisiskolás korosztálynak kínálok angol tanító videókat, illetve majd rendes tanfolyamokat is. A különlegessége az, hogy a dalokat én írom, ukulelén most már 2 éve annak, hogy elkezdtem ezen a projekten dolgozni, és elkészült 2 hivatalos videóklip, az egyiknek a különlegessége az, hogy Tájföldön forgattuk, és nagyon szép tengerpartos helyszíneket lehet látni a háttérben, illetve a második az egy nagyon frissen elkészült videó, az pedig a lakóhelyünk közel egy repcetáblában forgattuk, és gyönyörű sárga virágok között szaladgálunk, és hirdetjük az angol tanulásnak az örömét.
Az elmúlt percekben Papp Szilvia drámapedagógust, zenetanárt, nyelvtanárt hallották.
Ezer arcú Kína.
És most arról, hogy 3 kínai is felkerült a világjárvány 25 legnagyobb hősét bemutató Fortune listára. Az emberek ezen generációja emlékezetében még soha nem volt olyan betegség, amely olyan nagy veszélyt jelentett volna az emberi életre és egészségre, mint az új koronavírus, ami a világon átsöpört. Szerencse és öröm, hogy kezdettől fogva az emberek rendkívüli bölcsességet, bátorságot és együttérzést mutattak ebben a világjárványban. Olvasható az amerikai Fortune magazin díjkiosztójának alkalmából megjelent cikkében. Eddig április 21-én az amerikai Fortune magazin rendre közzétette a világ 25 legnagyobb vezetőjének listáját. Az elmúlt 6 évtől eltérően az idei lista azokra a hősökre összpontosít, akik jelentősen hozzájárultak az új koronavírus járvány elleni küzdelemhez. A 25 emberből álló listán vannak olyan orvosok, akik életeket mentettek, vírus- és gyógyszerkutató tudósok, a járvány elleni küzdelemben dolgozó kormányzati alkalmazottak, vállalkozók, akik pénzt és orvosi eszközöket adományoztak, és olyan vállalatok vezetői, amelyek szüntelenül dolgoznak a szükséges anyagok előállításán és szállításán. Amint ez a Fortune magazinból megtudható, egy ilyen különleges évben egy listával tüntetik ki azokat az embereket, akik az emberiség sorsának befolyásolásáért lépnek fel, és a világ lakosságának jólétére törekszenek. A világjárvány elleni küzdelem 25 legnagyobb vezetője listán 3 kínai is megtalálható. Li Wenliang orvos, Jack Ma az Alibaba alapítója és Wang Chuanfu a BID elnöke. Li Wenliang a Wuhani Központi Kórház szemészeti osztályának orvosa volt. 2020. január elején munkahelyén fertőződött meg az új koronavírussal. A kórházban tartózkodása során mindig figyelt a járványellenes munkára, sokszor mondta, amint meggyógyulok, azonnal újra dolgozni fogok. Sajnos február 7-én a hatástalan kezelés miatt elhunyt, mindössze 34 évet élt. A listán Li Wenliang van az első helyen. A Fortune ünnepi beszédében elhangzott, hogy sok év múlva, amikor az emberek emlékezni fognak a járványra, eszükbe fog jutni a maszkot viselő dr. Li. Wuhanban a járvány epicentrumában ő volt az első, aki riasztást adott. Dr. Li bátorsága Kínát és az egész világot inspirálta. A harmadik helyezett Jack Ma az Alibaba kínai elkereskedelmi óriás alapítója. Ő egyben a legelőkelőbb helyen álló vállalkozó. Jack Ma következetesen szem előtt tartja a jótékonyságot. Most őt hallják.
A 17 évvel ezelőtti SARS tapasztalatai és a kihívások, amelyekkel most szembesülünk, ismét igazolták azt az igazságot, hogy a jótékonysági mentalitás és az üzleti taktika a legjobb módja annak, hogy a társadalom számára értéket teremtsünk. A jótékonyság az Alibaba belső génje, a különbség az Alibaba és mások között. A jótékonyság és az Alibaba soha nem választható el egymástól. Az Alibaba legnagyobb értéke nem a profit és a méret, hanem a felelősség. Az Alibaba munkatársainak legnagyobb megtérülése nem a pénz és a részvények, hanem a jótékonyság által előidézett javulás és növekedés.
Az Alibaba alapítóját hallották. Jack Ma a járvány kitörése óta egy sor intézkedést tett. 100 millió yuannal támogatta a járvány elleni kínai tudományos kutatásokat, összesen több mint 100 millió darabból álló segélyszállítmányt küldött a világ több mint 150 országába és régiójába, és egy 233 országot és régiót lefedő, az új koronavírus járvány elleni információ megosztó platformot is létrehozott. Április 21-én Jack Ma 100 millió darab orvosi maszkot, illetve gyors tesztet adományozott az egészségügyi világszervezetnek. A közösségi médiában többször arra szólított fel, hogy az egész világ ugyanabban az égő erdőben van. Az emberiség csak együttműködés, szolidaritás és kölcsönös segítségnyújtás útján képes győzni. A választást a Fortune magazin úgy indokolta, hogy Jack Ma erőfeszítéseivel megtörte a feszült geopolitikai helyzetet, nem csak az amerikai járványügyi központnak adományozott 1000 darab gyors tesztet és 1 millió darab maszkot, de gyorsan segítette orvosi eszközökkel az abban hiány szenvedő országokat, különösen Latin Amerikát és Afrikát. Arról, hogy hogyan döntötték el, mely országoknak segítenek, Jack Ma a következőket mondta.
A prioritási szint a legfontosabb oka annak, hogy el kell dönteni, mely országoknak adományozzunk. Először is olyan országoknak, ahol a járvány nagyon korán történt és súlyos volt. Ilyen például Irán, Dél-Korea és Japán. Gyorsan el kell készíteni számukra a segélyszállítmányokat. Másodszor, akik nehéz helyzetben segítettek országunknak. Segítségre hívtuk őket, és azonnal minden erővel segítettek nekünk. Harmadszor, majdnem minden ország nehéz helyzetbe kerülhet, különösen Afrika és a szomszédos országok, valamint néhány szigetország. Ha a probléma merül fel, a következmények katasztrofálisak lesznek.
Az Alibaba alapítóját, Jack Ma-t hallották. Egy másik az Alibabával azonos korú kínai technológiai óriása Tencent 10 millió amerikai dollárt adományozott az Egészségügyi Világszervezet COVID-19 szolidaritási reagálási alapjának, és megállapodás kötött a szervezettel a járvány elleni digitális orvosi megoldásokról. Megnyitotta a világ számára a COVID-19 mesterséges intelligenciás önmeghatározó asszisztens forráskódját. Az asszisztens közvetlenül segíti az embereket az új koronavírus kockázatainak önellenőrzésében, valamint mesterséges intelligenciával biztosítja a megelőzési iránymutatásokat, a professzionális orvosi útmutatásokat pedig könnyen elérhető és egyszerű párbeszéddé alakítja. Wang Chuanfo, a BID igazgató tanácsának elnöke a 19. helyen áll, éppen Angela Merkel német kancellár előtt. A Fortune magazin szerint Wang Chuanfo az egyike volt azoknak a cégvezetőknek, akik nagyon gyorsan átállították cégüket a járványellenes orvosi anyagok gyártására. Idén január végén, amikor az új koronavírus terjedése Kínában felgyorsult, Wang Chuanfo speciális munkacsoportot hozott létre, hogy egy olyan gyártósort tervezzenek és építsenek, amelyen a nagyon szükséges maszkokat és kéztisztítókat lehet előállítani. Mára a shenzheni székhelyű elektromos járműgyártó a világ legnagyobb orvosi maszk gyártójává vált, napi kapacitása 5 millió darab. A listán sok ismert név található, még például a világ leggazdagabb embere Bill Gates, Angela Merkel kancellár, Neil Ferguson professzor, az Imperial College London epidemiológusa és a népszerű énekes Rihanna. Bill Gates alapítványa, a Bill and Melinda Gates Foundation április 16-án újabb 100 millió dollár adományról tett bejelentést, és megígérte, hogy az alapítvány stratégiai befektetési alapját felhasználják a kulcsfontosságú orvosi anyagok beszerzésének felgyorsítására. A Bill Gates által létrehozott Járványvédelmi Innovációs Szövetség jelenleg 8 különböző COVID-19 oltóanyagot kutat és fejleszt. A briteknél a járványterjedés korai szakaszában Neil Ferguson és csoportja matematikai modellek segítségével megállapította, hogy a brit kormány által március elején végrehajtott csoportimmunitás stratégia nem képes hatékonyan kontrollálni a járványt. Ferguson ekkor figyelmeztette a brit kormányt, hogy ha nem vezetnek be karantént, Nagy-Britanniában akár több mint 500 ezer ember is meghalhat. A brit kormány a javaslatok meghallgatását követően változtatta meg korábbi járványellenes stratégiáját.
Ezer arcú Kína.